Testvéreim, mostani ige hirdetésem igéje Péter második levelében van. Az imént olvasott részből kiemelem az első fejezet 5., 6. és 7. versét. Ez lesz a mi mostani elmérkedésünk alapigéje. Tehát Péter második levele, első fejezet 5., 6. és 7. vers. Minden igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassatok igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Kedves testvéreim, megfigyelésem szerint a bibliaolvasó embereknek sajnálatos gyarlósága az, hogy nem veszik komolyan sem a tért, sem az időt. Márpedig a Biblia térben és időben keletkezett, és a térbeli és az időbeli adottságok nem elhanyagolható mennyiségek. Térben született a kijelentés, akár csak most az Újszövetségre gondoljunk, Galilea, más, mint Jeruzsálem, nem is beszél arról, hogy Jeruzsálem mennyire más, mint Korintus, vagy Korintus más, mint Róma, és a hív emberek ezzel nem törődnek, mintha teljesen egyforma lenne. Azt a hátteret, amibe szól Isten, nem veszik komolyan, tehát a tér adottságait nem veszik komolyan, és ezáltal megszegényedik a bibliaolvasás, mert valóban Rómába írta, meg Korintusba írta Pál. És az komoly dolog, hogy Korintusba mi volt? Mi volt az a helyzet, amibe bele szólt Pál? Tehát a tér adottságait a bibliaolvasó emberek általában nem veszik komolyan, de sajnos az időt sem. Pedig az idő is jelentős tényező, és ha ezt elhanyagoljuk, megint félre értjük a Biblia üzeneteit. Most csak erre gondoljunk, hogy Jézus Krisztusnak a földi szolgálatától kezdve az újszövetségi kánon utolsó iratának a megírásáig nagyjából 100 esztendő telt el. Ez alatt bontakozott ki az első kereszténység. Nem nagy idő, 100 év, és mégis nagy idő. 3 nemzedék legalábbis, és e 3 nemzedék alatt menet közben formálódott a kereszténység. Tehát nem mindegy az sem, hogy egy bibliai igét az első nemzedéknek mondták, vagy írták, vagy a másodiknak, vagy a harmadiknak. Mert közben lényegesen változott az egész kereszténység állapota. Csak hogy röviden fölvázolom azt a 4 szakaszt, ami ez alatt a 100 esztendő alatt lejátszódott. A 12 apostol nem volt teológus, hanem halász volt, vámszedő volt, iparos ember volt, nem értettek a teológiához, de felnőttek egy vallásos légkörben, és az ő teológiái eredetileg tulajdonképpen ez volt, hogy Isten szereti a jó embereket, és haragszik a rossz emberekre, megjutalmazza a jókat, megbünteti a rosszakat. Ez annyira bennük volt, hogy bizony így kezdődött a kereszténység, ezzel a gondolattal. Érthető, világos gondolat, az Isten a jó emberek pártjában, a rossz embereket súlyosan meg fogja büntetni, első szakasz. Ezzel viaskodott Jézus és utána Pál apostol. Jézus és Pál apostol egyértelműen tanított, hogy nem igaz így, ahogy az imént idéztem, ez a teológia, hanem igenis Isten szereti a bűnös embert, javát, üdvösségét akarja, isteni erőket kínál a bűnösnek, hogy világosságra jusson, megbánásra jusson, új életre jusson. Tehát a második szakasz a kegyelem meghirdetésének a szakasza. Aztán jött a harmadik szakasz, amit így lehet mondani, hogy hurrá kegyelem, éljen a kegyelem, jaj de jó, hogy van kegyelem, hát akkor minden rendben van, az Isten szereti a bűnösöket, én bűnös vagyok, akkor nincs baj. Egészen odáig ment ez, hogy talán növeljük a bűnöket, hogy még nagyobb legyen a kegyelem. Tehát ez a harmadik szakasz, amikor a kegyelemnek a teológiájában elkényelmesedett, ellustult a kereszténység. Hát van kegyelem, úgyis minden rendben lesz. erre jött a negyedik szakasz, de ezek tényleg évtizedekben mérhető és a Bibliában kitapintható vonalak, fejlődési vonalak. Jött a negyedik szakasz, amikor elkezdték hangoztatni, hogy vigyázat, vigyázat, nem ilyen olcsó, nem ilyen potya a kegyelem, hogy most már hurrá kegyelem, lehet akármit csinálni. Igen, és számít az, hogy mit cselekszik az ember. Ez a negyedik szakasz az újszövetségi kánonon belül, ez a négy fejlődési szakasz kitapítható, és Péter leveléről annyit mondok a biblia tudósokat idézve, hogy szerintük az egész újszövetségnek ez a legkésőbben keletkezett levele, irata, hát ez a negyedik szakaszba tartozik. Amikor tehát az volt a teológiai mondani való, hogy vigyázat, azért, hogy kegyelem, meg Isten szeretete ellen bízzátok magatokat, és ne vegyétek olcsón az Istennek a kegyelmét, hanem igenis az Isten kegyelméhez hozzájárul az emberi engedelmesség, odaadás, áldozat, szolgálat. Tessék ezt is csinálni, mert így érvényes a kegyelem. Ennek a szakasznak a legélesebb bibliai írata a Jakab levele, amelyik már-már szembeállítja a cselekedetet a hittel, hogy ne beszélj a te hitedről, mert fontosabb a cselekedet. Mondom, Jakab már-már idáig jut a szembesítésben, és ezt is csak történelmileg értjük meg, ha ezt a fejlődési vonalat komolyan vesszük. Jakab azt mondja, hogy ne hivatkozzál a te hitedre, ha nincsenek cselekedeteid, amelyekre ugyancsak hivatkozhatnál, mert meghalt a hit önmagába, ha nem születnek belőle cselekedetek. Ez a negyedik szakasznak a teológiai gondolata. Hát ide tartozik Péter második levele is, és a felolvasott részekben, ebben a rövid szakaszban is kitűnik Péternek ez a lendülete, ez a tendenciája. A elején hallottátok ezt, minden igyekezettel törekedjetek arra, hogy a hiteteknek folytatása is legyen. Minden igyekezettel törekedjetek arra. Aztán később ezt mondja, ezért tehát testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatástokat és kiválasztásotokat. Ez a törekedés, ez a minden erővel való törekedés, ez ennek a negyedik teológiai szakasznak a jellegzetes szava, hogy ne kényelmesedjetek el a hitben, a kegyelemben, hanem minden erővel törekedjetek erre. Ez már szinte részletkérdés, de a kedves érdekes részlet, hogy biblia tudósok szerint ezek a szavak, hogy minden igyekezettel törekedjetek arra. Ezek tulajdonképpen a sztoikus filozófiából kölcsönvett szavak. Ebben az időben már rég elmúlt a zsidókkal való viaskodásnak az ideje. Most már görög területen vagyunk, a görög filozófia a partner, és igenis lehet tanulni a görög filozófiától. A görög filozófiából vették át ezeket a szavakat. Nem is beszél erről a kifejezés, hogy isteni természet részesei lettünk, mint a hallottátok. Tipikusan görög gondolat, és engem nem zavar egyáltalán, hogy a zsidó profétáktól függetlenül, meg az apostolokat megelőzően a sztoikus filozófia, igenis már réges-rég kimondotta azt, hogy isteni természet részesei vagyunk. Tehát itt bejön, de miért ne jönne be, ha igaz? Bejön a külső világnak a gondolkodása, és legyen áldott Isten, hogy amit ott jelentett ki, azt igenis beemelték, behozták a bibliai kijelentésbe. Igenis, úgy, ahogy a sztoikus meg egyéb filozófusok mondják, isteni természet részesei vagyunk, és igenis, ahogy ők mondják, minden erőnkkel igyekezzünk arra, hogy azt az isteni küldetést, amivel a világba érkeztünk, azt betöltsük. Na de hát ez Péter második levelének a lendülete, az igazsága, csak mondom, ezt meg kell érteni az időrendjében, hogy ez a bontakozó kereszténységnek a negyedik fázisa immár. És hát időszerű fázis, azt kell mondani, mert azóta is hol ide, hol oda hullámzott a kereszténység, és egyszer a cselekedetekben buzgolkodott, szinte túlméretezve, úgyhogy a hit megrövidült, erre jött a reformáció, és újra a hitet emelte magasra, és hát bizony egy kicsit elhanyagolódott, olykor-olykor a cselekedet, és akkor megint jöttek mozgások, ilyen szellemi ébredések. Hát én azt mondom, hogy a mi nemzedékünkben is így vagyunk, hogy hát persze se hit, se cselekedet, most már ez az aktuális állapot, de hát az igazság azért változatlan érvényes, hogy a hitünket igyekezettel vigyük véghez, és igyekezzünk úgy, ahogy itt ez a szép felsorolás volt, mindarra, ami a hitből következik. Na ennyi tehát a kor történetbe, a teológiai összefüggésbe való behelyezés érdekében, és most vegyük közelebbről szemügyre azt az alapigét, amit olvastam. Éppen ezért minden igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassatok igaz emberséget. És utána még jön 6. Tehát a hit 1, és utána 7 erényt, vagy jellemvonást, személyiségvonást, viselkedésformát mutat föl ez a levél. Nyilván nem véletlen a 7, a szent szám, a teljességnek, a szentségnek, a tökéletességnek a száma. Tehát 1 a hit, és utána következik 7 a felsorolásban. De most én csak egy szóra, meg egy ilyen viselkedés formára mutatok rá. Az egy szó, amelyik a legizgalmasabb, a legszebb ebben az egész részben, ez, hogy mutassatok. Tehát így mondja a írás, a ti hitetekben mutassatok igaz emberséget. Mutassatok. Aki emlékezik a régi károli fordítás itteni szavára, az tudja, hogy abban úgy volt, hogy a ti hitetekhez ragasztatok. Jó cselekedetes, ragasztatok. Aztán utána néztem angol, francia, német fordításnak. Az egyik azt mondja, hogy csoportosítsatok hozzá. A ti hitetekhez csoportosítsátok ezt a 7 következőt. Vagy a ti hiteteket bizonyítsátok meg a 7 által. Tehát minden nyelv, szinte minden fordítás valami más szót hoz, és ez már láthatatlanul is visszautal arra, hogy bizonyára valami bonyolult szó van a görögben, amit egyik így mondta, hogy csoportosítsátok, bizonyítsátok, mutassátok, ragasztatok. Tehát egy bonyolult görög szó van, és valóban úgy van, egy gyönyörűségesen bonyolult szó, így hangzik görögül, epikhorégein, a közepe táján ilyen megjegyez, hogy kór, kórus, ezt már szinte élt ismered, megvan ma is, égein, agó, agein, azzal vezetni. Epikhorégein, az, hogyha pontosan lefordítjuk ezt az összetett szót, az azt jelenti, hogy csoportosan vezessétek, a csoportot vezessétek. Na most ismerni kell a kortörténetet, és akkor megszínesedik, megtörténik tartalomban ez a szó. Tehát itt arról van szó, hogy a hit, mint vezérlő erő, csoportosan vezesse azt, ami utána következik itt 7-szeres megnevezésben. Csoportosan vezesse. Most mit jelent ez? Most testvéreim, a régi athéni polgároknál is szokás volt, aztán később a római birodalomban a gazdag rómaiaknak is szokásuk és szinte-szinte kötelességük volt, hogy egy-egy nagy népünnep alkalmából csoportot vezessenek. Egy-egy gazdag embernek illendő volt, de mondom, többé-kevésbé kötelessége is volt, hogy amikor ünnepi felvonulások voltak, egy hadvezér hazajött a győztes háborúból, vagy egy császárnak születésnapja, vagy valami volt, akkor nagy felvonulásokat rendeztek. Aki látta a Ben Hurt, az abban szemlélhetett ilyen felvonulás. Nagyon szépen mutatva ilyen tömegi jeleneteket. Na hát erre vonatkozik ez az epikhorégein. Amikor ilyen ünnepi alkalmak vannak, akkor mondom ismét, egy gazdag embernek illett a maga pénzén a császár iránti tiszteletből illet egy csoportot összeállítani. Ez lehetett színészeknek a csoportja, akik verseket mondtak hangosan. Lehetett bohóc, aki bohózkodott a menetben. lehettek muzsikusok, akik muzsikáltak, vagy lehetett táncolni, egy medvét vezetni. Mindenfélét lehetett csinálni, minél színesebb, tarkább volt a dolog, annál érdekesebb volt, de kötelessége volt egy-egy előkelő embernek kimutatni a császár iránti tiszteletét azzal, hogy ő a maga pénzén valamiféle kis csoportot összeszervezett, és azt ő vezette az ünnepi menetben. Na ez az epikorégeinek a kortörténeti háttere, és hát értitek, hogy ezt együtt véve egy szóba belesülíteni nehéz. Azért nehéz ezt lefordítani, azért közelítik meg ezzel, hogy csoportosítsatok a hit mögé, vagy bizonyítsátok a hitet ezzel, vagy mutassatok a hittel együtt. De hát most már értük a lényeget, arról van szó, tehát elsősorban, hogy amiként a császár iránti tiszteletből egy-egy gazdag ember nem csak egyedül ment ott a menetben, hanem a saját pénzén egy valamiféle társulatot szervezett, és azzal együtt ment, hát mi hívő emberek, ez itt a gondolat, itt van az összehasonlítás, mi hívő emberek az Isten iránti tiszteletünket ne csak ilyen árván bizonyítsuk meg, hogy hiszünk Istenben, mert hát ezzel bizonyítjuk, hogy hiszünk Istenben, és ne ilyen árván meneteljünk az Isten dicsőítő felvonulásban, hogy hiszünk, hiszek Uram, hanem a hitünket vegye körül egy társulat. És ekkor jön a hét felsorolás. Tehát értsük meg ezt a gyönyörű képet, azt mondja Péter, vigyázzatok, nem elég az, hogy hisztek, hanem a ti hitetek legyen elő, vezesse a társulatot, de kövesse az emberi magatartás formáknak egy rendkívül gazdagsága ezt a hitbeli vezérlést. A ti hitetek mutasson, vagy ismét mondom, a hitetek bizonyítsa meg önmagát ezekkel, csoportosuljon a hit köré ez meg ez. Ez tehát ennek a gyönyörű görög szónak a teljes értelme, és így már mindjárt színesebb lesz ez az üzenet. Na most következik a hét erény, vagy viselkedésforma, vagy jellemvonás. Én a hétből most csak az elsőt említem, és ahhoz fűzök néhány szót. Így mondja a mostani fordításunk, hogy a ti hitetekben mutassatok igaz emberséget. Igaz emberséget. Hát ezen lehet vitázni, hogy ez a görög szó pontosan így van-e. Jó szó ez. Nekem nagyon tetszik, mert a lényeget pontosan mutatja, nagyon alkalmas az elmélkedésre. Ezt az egyet vegyük csak most figyelembe, vagy szemügyre. Tehát a ti hitetek, mint a vezérlő erő, vonjon maga után igaz emberséget. Továbbiakon csak erre korlátozzuk az elmélkedésünket, a többi tiki otthon majd nézze meg. A ti hitetek vonzon maga után igaz emberséget. Hát bizony időszerű ez a kérés, ez a felhívás, mert mindig kísérti a hitet az, hogy elszakad az emberségtől. A mi korunkban szinte ideológiailag szakadt el úgy, hogy van egy társaság, amelyik az emberséget emlegeti, és annak nevébe cselekszik különböző dolgokat. Egy másik társaság az Istent emlegeti, és az ő nevébe cselekszik különböző dolgokat. Szétszakadt, holott itt a Bibliában éppen ezt az egységet hangoztatja Péter levele, hogy a ti hitetek, mint első erő, azonnal vonza maga után az igaz emberséget. És hát bizony, testvérek, itt mondom, példák sokaságát idézhetnénk, hogy a hit tud embertelen lenni. És esetleg emberség is ki tud alapulni Istennel való névleges kapcsolat nélkül, hogy emlegetné Isten. Tehát minket ez a része nyugtalanítson, hogy van ilyen, hogy hit igaz emberség nélkül. És éppen erre hív ez az ige, hogy a hitet igaz emberséggel együtt. Most mit jelent ez, hogy igaz emberséggel? Tudjátok, nyilván most általában evangelizációra készültem ezekben a hetekben, amik ma este kezdődik. A készülésem közben újra belemerültem egy kissé Teilhard de Chardin dolgaiba, és nagy gyönyörűséggel olvastam a gondolatait, vallomásait, és különösen megragadott egy vallomása, amit most idehozok, ami mutatja, hogy mit jelent ez, hogy a hit igaz emberséggel együtt működjék. Elmondja egy helyen Teilhard de Chardin, hogy már diák korában, gimnazista diák korában, meg novícius szerzetes növendék korában nagyon foglalkoztatta őt kétféle szellemi hatalom. Egyrészt mindennapi olvasmánya, imádsága volt Kempis Tamásnak a Krisztus követése című műve, ez irányította az imádkozó életét. Másrészt azonban ő szerelmese volt már gimnazista diákkorában a köveknek, így mondja. A kövek tudománya vonzott engem. A kövek tudománya, aztán tudjuk, paleontológus, régészlet, antropológus, és igaz. A kövek, ezt ő összefoglalja ebben, hogy a kövek tudománya. És ez konfliktusba került nála, most hova helyezzem a hangsúlyt? Az Isten imádása vonz, de a kövek tudománya is vonz. És leírja egy helyen a vallomásában, hogy egy bölcs lelki gondozó, aki mondom ilyen novícius ifjú szerzetes korában lelki gondozta őt, egy novícius mondott neki egy mondatot, ami eldöntötte az ügyet, és egy rendkívül bölcs mondat. Ez így mondotta ez a lelki gondozó: a kereszt istene épp úgy elvárja tőled életed természetes kibontakozását, mint megszentelődésedet. Itt bonyolult mondat, még egyszer figyeljük csak. A kereszt istene épp úgy elvárja tőled életed természetes kibontakozását, mint megszentelődésedet. A Teilhard de Chardin oda sodródott akkor éppen, hogy abba hagyja a kövek tudományát, és egész lendületével a mennyeiek felé fordul. És ezzel szembe mondta neki a legjobb gondol, hogy vigyázz, az Isten nem kéri tőled ezt, hogy elhanyagold azt, amire képességed, érdeklődésed, tehetséged van, és minden estül a mennyeiekkel foglalkozzál. Az Isten gondolata, hogy amihez természeti ajándékod van, azt bontakoztasd ki, és ezt együtt a megszentelődéssel. Tehát nem e helyett, a talentumait kamatoztatása helyett megszentelődés, hanem együtt. Ha konfliktust okoz, hát hordozd ezt a konfliktust. Azt mondja, ezt a szót használja Teilhard de Chardin, hogy félre siklott volna az életem, a saját indulataim szerint cselekszem, és nem hallgatok erre a bölcs lelki gondozóra. Félre siklott volna az életem, ha elhanyagolom az Istentől kapott képességeim, a föld szeretete, így mondja, a föld szeretete, az anyag szeretete, az élet szeretete, az ember szeretete. Ha ezeket az érzéseimet elhanyagolom, és csak a megszentelődésre koncentrálok. Félre siklott volna az életem, és biztosan így van. Ha bevonul valamilyen kolostorba, és ott imádja évtizedeken át az Istent, és nincs paleontológia, és nincs tudományos munka, akkor ma senki. Ki az a Teilhard de Chardin? Senki. De mivel vállalta ezt a kettősséget, hogy amit ajándékba kapott Istentől emberi vonalon, azt megvalósítja, és amellett az áhítatot, a megszentelődést gyakorolja, ezt tette őt Teilhard de Chardinnél a 20. század egyik legnagyobb elméjévé, kopunyájává. Hát ő ösztönösen, vagy Isten vezetése szerint értette ezt, amiről itt beszélek most nektek. A ti hitetekből igaz emberség következzék. Teljes emberség. Tehát az emberi valótokat éljétek meg. Az embereket az emberi valójukban szeressétek. Az emberi kapcsolataitoknak a rendszerét építsétek ki. Nem úgy van, hogy vagy ez, vagy a megszentelődés, vagy az Isten imádása. Egyiket a másikban. És itt egy kicsit talán szabad szerintelennek lenni, és a magam életét is idehozni, mint személyes példát, már sokszor elmondtam, még egyszer elmondom, hogy nekem évtizedek óta két szenvedélyes szerelmem van. Az egyik a Biblia, a másik a pszichológia. Így is mondhatom bátran, hogy az egyik az Isten, a másik az ember. A Biblia az isteni világot tárja fel, a pszichológia az emberi világot, és áldom Istent, hogy se teológus nem lettem pszichológia nélkül, se pszichológus nem lettem teológia nélkül. Adatott nekem ez a rendkívüli kiváltság, hogy szabadon szentelhettem oda magamat ennek a két szerelemnek, ennek a kettős egy szerelemnek. A ti hitetek igaz emberséget vonzon magával. Testvéreim, fél szárnyal nem lehet repülni. Se a pszichológia, vagy az ember szeretet fél szárnyával, az Isten szeretet nélkül, se pedig az Isten imádatnak, szeretetnek a fél szárnya az emberi térben, időben megélt életünk nélkül. Meg kell találni az egyensúlyt így ebben a felállásban, ahogy ez az ige mondja, hogy a ti hitetek vigye maga után a dolgokat. A ti hitetekből következzék igaz emberség. És a többiek, amiket majd otthon nézzetek meg. Most már csak annyit mondok, testvérem, hogy itt valóban, ahogy Teilhard de Chardinnek komoly konfliktust okozott ez, mert mind a kettőt nagyon szerette. Hát persze, aki senkit nem szeret, se Isten, se embert, annak nincs konfliktusa. Annak könnyű megoldani a problémát. De aki már kezd valamit komolyan venni, és pláne aki mind a kettőt komolyan veszi, a mennyei valóságot és az emberi valóságot egyaránt, aki mind a kettőt komolyan veszi, annak bizony adódnak konfliktusok az életében. Az enyémben is, mindenkiében adódik. És bizony meg kell tanulni ezt a szinte pendlizést ide-oda. Odafordulok az ember felé, és próbálom magamra venni minden nyomorúságát, és egyszer csak kifulladok, nem bírom, nem telik rá, nincs erő. Az emberrel való foglalkozás oda kényszerít az Isten, hogy Isten nem megy ez a te segítséged nélkül. De hogyha belefáradok az emberi tevékenységbe, és szeretnék megpihenni, elmerülni az Istenben, akkor ő megsimogat, megerősít, azt mondja, visszafiam, tessék csak visszamenni szépen az emberek közé. Ez a pendlizés az életünk, azt hiszem, aki engedelmesen éli a keresztény életét, ez nem lehet, az nem tudja másként élni. De ez a ide-oda verődés embertől Istenhez, Istentől emberhez, ez a keresztény élet. És mondom, akinél ez komoly konfliktus okoz, annak van csodálatos mestere, példája, hogy hogy kell ezt a konfliktust megoldani. Előttünk van Jézus Krisztus. Hát ő aztán igazán nagyon szerette Istent, és nagyon szerette az embert. És ő benne is ide-oda verődött a dolog. Néha úgy körülvette a tömeg, hogy még enni se tudott, pihenni se tudott, mondani kellett, gyógyítani kellett. Néha szinte erőszakkal kiszakította magát az emberek közül, és elrejtőzött egy barlangba, vagy egy hegyoldalot. Töltötte az éjszakát, kiment, vagy akár elment Izrael földjéről, pogány földre, és ezt is följegyzi a Szentírás. Elment egy kis csendességre. Tehát mondom, akinek komoly ügye ez a konfliktus, hogy Isten és ember, annak Jézus Krisztus kell közelről figyelni, szeretni, követni, tanulni tőle, mert ő mutat nekünk példát erre, hogy hogyan cselekedjük ezt, az ő viselkedéséből, gondolatából utolsóra csak egy mondatot, hogy ő hogy értette ezt, hegyi beszédben olvassuk ezt. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, és ajánd fel Istennek ajándékodat. Íme itt egy eset, hogy Jézus hogy oldja meg a konfliktust. Megyek Isten felé, eszembe jut az ember. Azt mondja Jézus, hagyd az Istent, menj az emberi dolgokat elintézni. Merészet mondok, eretnek dolgot mondok, de teljesen szívemből mondom, ha egyszer az Úristen számadásra von, szívesebben állok előtte úgy, hogy az Istent elhanyagoltam az emberek miatt, mint azzal a váddal, hogy az embereket elhanyagoltam, mert annyira szerettem az Istent. Ki rendezze el a maga dolgát, én inkább vállalnám ezt az elmarasztalást, hogy túlságosan sokat foglalkoztam az emberekkel, és kevesek az Istennel. Inkább ezt vállalnám, mint azt, hogy túlságosan sokat az Istennel, és nagyon keveset az emberrel. A testvéreim, itt van tehát Péternek az üzenete, aki hitetek előjárjon, de közvetlenül elsőnek húzza maga után az igaz emberséget. Áldjon meg, segítsen minket Istenemben. Amen.